Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. A fizikai és szellemi terror megismétlődése ellen a nemzeti emlékezet a legerősebb fegyver. Ezt mondta Orbán Viktor 2017. október 23-án a terrorháza előtt ünnepi beszédében. Nem véletlen, hogy az elmúlt években sorra valósulnak meg, és valósultak meg az emlékezet projektek, emlékművek, épületek, intézmények, szobrok és történelmi filmek formájában. Horn Gabriella és Barna Lipkowski Miklós a legjelentősebbekről és a legköltségesebbekről készített összeállítást, amelyben szakértőket, történészeket kérdeznek egyebek között arról is, mennyiben tükrözi a valóságot és mennyiben szolgál politikai célokat a történelmi emlékezés módja. Horn Gabriella a Storyban vendége. Szerbusz Gabi, köszönöm, hogy itt vagy. Arról is a cikkedben, hogy hivatalos adatokat próbáltatok kapni a költség, a tényleges költségről, és szerettetek volna a Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkárral interjút készíteni, de nem reagált egy megkeresésre sem. Végül is honnan lettek tényleges információk arról, hogy mennyi pénzről beszélünk?
Gyűjtésből, tehát a saját cikkeink, illetve a mások cikkeinek az adataiból dolgoztunk. Eredetileg szerettünk volna egy nagy összegzést készíteni, hogy mennyi adófizetői forint ment el erre a nemzeti emlékezetre, de hamar rájöttünk, hogy ha nem kapunk segítséget ehhez a kormánytól, nem fogjuk tudni azokat a kategóriákat felderíteni, azokat a forrásokat, amikből, és azokat a célokat, amikre költöttek. Úgyhogy egy idő után úgy láttuk jónak, hogy kiemelünk néhányat az elérhető adatokból, az elérhető költésekből, és akkor ezt próbáljuk megmagyaráztatni azokkal a szakemberekkel, akiket kérdeztünk.
Kiemelünk néhányat, a legjelentősebbek közé tartozik például a Hausmann program, illetve a Stendlin program. Ezekről beszél, légy szíves, és arról is, hogy ezek mekkora összeget képviselnek ebben a büdzsében.
Hát pontos számot nem fog tudni mondani. A Hausmann program ugye a várbeli átalakításokról szól, amiről valószínűleg a mi olvasóink és hallgatóink is sokat hallanak. Hát tényleg röpködnek a 10 milliárdok, és egy hétköznapi ember számára felfoghatatlan összegek, amellett, hogy ugye komoly szakmai kifogások is érik, hogy miért szükséges egy már teljesen lerombolt épületet betonból újraépíteni, és úgy csinálni, mintha ez ott lenne, miért kell lovardát építeni a 21. században a Várnegyedbe, mikor ugye igaz, hogy rossz állapotban voltak ezek az épületek, tehát senki nem mert politikailag sem hozzányúlni, meg nem is volt talán a keret. Évtizedekig romlott az épületek állapota, de használhatták sokan. Tehát ez egy nagy kincse volt ennek, és a mi általunk megkérdezett történészek is kiemelik, hogy ez egy a galéria volt ott, a Vármúzeum, tehát hogy az ember felmehetett, lenézhetett. A mai világban már ez lenne a helyes használata sokak szerint a várnak. A Steinlimmel program kapcsán, hát itt is milliárdokba került az, hogy elvitték a Nagy Imre szobrot, után lekövezték a helyét, ott lett a Vértanúk emlékműve, nem is beszélve erről a hatalmas Trianon emlékműről, ami szintén nem megfelelően ábrázolja a történelmi tényeket a megkérdezett történész szerint, hiszen egy csomó olyan településnév van felírva ott a falra, amik többségében nem magyar lakosságú helyek voltak.
Milyen időszakot ölel fel ez a gyűjtés?
Körülbelül igyekeztem az adatkéréseimben is 2010-től szerettem volna végignézni, hogy mik történtek, de nem tudtunk mindent összeszedni. Tehát 2010-től kezdődően néztük.
Tehát tulajdonképpen a NER 13 évét megpróbáltatok áttekinteni. Igen. Az is nagyon érdekes, és ezzel már korábban is foglalkoztál, hogy ugye a szelektív történelmi emlékezet milliárdok jutnak egyes épületek újraépítésére, de például a Landerer nyomdára még a Petőfi emlékében sem jutott megfelelő összeg. Hogyan szelektál a kormány vajon?
Fogalmam sincs, ugye mivel annyira nem kommunikálnak velünk, illetve most, hogy a cikk megjelent, egy héttel rá kaptam egy választ a miniszterelnökségtől, hogy pontosítsuk a kérésünket.
Erről beszélt több szakértő is, történész a kérdésetekre. Az egyik érdekes megállapítás az volt, hogy egyes alakokat, eseményeket kiemelten kezel a kormány, másokat pedig nem kívánatos elemként megpróbál eltüntetni. Tudnál erre példát mondani?
Például Tisza István az egyik, akit piedesztára emelnek és példaképként ábrázolják. A történész, akit kérdeztünk, azt mondta, hogy ő valószínűleg egy jó karakter arra, hogy azt ábrázolja, hogy hát na hát az ő személye is demonstrálja, hogy a magyaroknak egy erős kezű vezetőre van szüksége.
És ennek ellenpólusaként mondhatjuk ugye Károlyi Mihályt, amelyik a kormány narratívája szerint a nemzetet fenyegető baloldal térnyerését testesíti meg. Ő milyen sorsra jutott?
Hát ő olyan sorsra, hogy őt megpróbálja kitörölni a nemzeti emlékezetből. Azt is sugallják, hogy esetleg Tisza István haláláért is ő lehet a felelős, holott erre a történészek szerint nincs bizonyíték, és olyan nevetséges helyzeteket is teremtenek, mint például a cikkünkben is idézett Pilis Csabai tábla, utcanév tábla ügy, ahol is a Károlyi Mihály utcát átnevezték Károlyi Mihály utcára, ugyanis a kormányhivatal a megfelelő törvény alapján felkérte az önkormányzatot, hogy távolítsák el ugye az önkényuralmi rendszerekre vonatkozó szabályozás miatt Károlyi Mihály tábláját, és aztán az önkormányzat, a fideszes vezetés önkormányzat úgy döntött, hogy szeretné megkímélni a lakókat az utcanévváltással járó adminisztrációs terektől, lakcímkártyaváltás, stb. És ezért egy másik Károlyi Mihályról nevezték el. Szóval, hogy ezt tulajdonképpen nevetni tudnánk, ha nem sírni lenne kedvünk ezeken.
Nem csak épületekre és emlékművekre és szobrokra jut pénz. Több mint 20 milliárd, ez egy Forbes gyűjtés, több mint 20 milliárd forintot költött a kormány tavaly történelmi filmekre.
Igen, és hogy ez is egy korábbi adat még, tehát összeg ezt már meghaladta azóta a filmekre fordított összeg, és közben meg látjuk, hogy a nemzetközi versenyeken, fesztiválokon díjnyertes filmekre pedig úgy szedik össze adományokból, illetve más kormányok támogatásából a pénzt, szóval, és hát hatalmas összegek folynak el, igen. És ez mind alátámasztja azt a történelmi narratívát, ami sok történész szerint nem tényeken alapul. És az nagyon fontos ebben a történetben, hogy kiközösít kizáró. Tehát, hogy a történészek, akiket kérdeztünk, hangsúlyozták, hogy na azért lenne fontos a történelmi tényekre alapulva kommunikálni a múltunkat, hiszen ez mindannyiunké. Ez nem csak egy politikai oldani, hanem mindannyiunk történelméről van szó.
Nagyon fontos része a cikknek az, hogy feltérképeztétek azokat az intézményeket, amik a megfelelő emlékezeti gyakorlatot hivatottak biztosítani. Tudnál ezekre példát mondani, hogyan működnek? Az egyiknél egy komoly visszaélés miatt vizsgálat is volt.
Azóta írtunk is erről az ügyről, a Nemzeti Örökség Intézetének hívják azt az intézetet, ami a Fiumei úti temető és még több másik temetőnek a gondozásáért fele. És el tudjuk képzelni, hogy micsoda pénzek mehetnek el erre is, hiszen a mostani ügyben, amiről a következő cikkben már a héten írtunk, 2 milliárd forint eltűnéséről van szó, tehát hogy valószínűleg ennek a sokszorosa ment el. Például ez az intézmény nem is csak a temetőt gondozza, ugye, hanem vannak történelmi kegyhelyek, nemzeti emlékhelyek meg. Nyilván vannak jó kezdeményezések is, de az átláthatatlan költések, illetve ez a kicsit ilyen a kommunista időket idéző kenetteljesség a rossz szájízt ad. Tehát valószínű, hogy mindannyiunknak fontos lenne emlékeznünk ezekre a hősökre, de talán kevesebb pénzből, és nem a haverokat kellene lehetőséghez juttatni ezek során. Szóval ez az intézmény például a példája, az egyik példája ennek, hogy ilyen hatalmas ünnepségek vannak huszárruhába öltözött államtitkárokkal, és én azt gondolom, hogy a Magyarország lakóinak egy része, azt gondolom, hogy ezt már nevet tartja a 21. században.
Tervezitek-e valamilyen módon folytatni ezt a témát?
Ha kapunk adatot, igen, illetve nem tudtuk a teljes interjúkat beletenni ebbe az anyagba, hiszen így is hatalmas mennyiségű információt zúdítunk az olvasóinkra, nézőinkre, úgyhogy a kollégámmal, Barna Lipkowski Miklossal azt tervezzük, hogy esetleg a YouTube csatornánkra feltennénk külön-külön az egyes történészekkel folytatott, hiszen olyan hosszú gondolatokat fejtenek ki, hogy örülnénk, hogyha ezeket teljességében meghallhatnák a hallgatók.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.